Jó estét kívánunk kedves hallgatóinknak, ez a Szószátjár műsora, benne Kálmán László és Nádasdi Ádám.
Jó napon!
És a műsor készítője Burger Lajos, szerkesztője pedig Sugár Ágnes, mai vendégünk pedig Bakró Nagy Marian professzor, a ünnepi alkalomra való tekintettel hazafias hangulatban ülünk a stúdióban, és a magyar nyelvről fogunk beszélgetni mindenféle aspektusból.
Marian, meg szabad kérdeznünk a hallgatók kedvéről, hogy neked pontosan mi a mesterséged? Minek vagy a professzora?
Hajjaj! Először is hadd mondjam azt, hogy nem nagyon kedvelem, ha így szólítanak, tehát ez a hivatalos címem. Igen, nyelvész vagyok.
Ezen belül a magyarnak mely aspektusával foglalkozol?
Hát nem is a magyarnak, vagy ha a magyarnak, akkor a magyar történetével, vagy előtörténetével, ami egészen elnyúlik azokba az időmérségekbe, amelyekben kell a magyar nyelv eredetét keresnünk. Tehát röviden fogalmazva, finnugor, vagy ha úgy tetszik, uráli nyelvekkel, szorosabban azoknak a történetével, tipológiájával foglalkozunk.
Várjál, itt rögtön szerintem a hallgatóknak meg kéne magyaráznunk, hallhatták már azt, hogy uráli nyelvcsalád, oda tartozik a magyar, meg azt is, hogy finnugor, és nem biztos, hogy tudják, hogy mi a különbség a kettő között.
Igen, az uráli a pontosabb elnevezés. Uráli nyelvcsaládnak összefoglalóan két nagy nyelvi ágat tekintünk, a finnugor nyelveket és a szamoid nyelveket. Tehát a szamoid nyelvcsalád és a finnugor nyelvcsalád közösen alkotják az uráli nyelvcsaládot. Ám annak idején, amikor ez a tudomány ág kezdett kialakulni, a finnugor nyelvek megnevezés vált közkeletűvé, és azóta is használjuk nagyon sok esetben szinonimaként az urálival. De hogyha a szamoid nyelvek nélkül beszélünk, pusztán a finnugor nyelvekről, amelyekbe tehát a szamoidok nem tartoznak bele, akkor beszélünk finnugor.
Tehát mondhatjuk azt, hogy minden finnugor nyelv uráli nyelv, de nem minden uráli nyelv finnugor nyelv.
Pontosan.
Mert akkor a szamoidok már ki vannak belőle
kapcsolatban.
És ezek a szamoid nyelvek, amik tehát nem finnugorok, azok mennyire esnek távol a finnugorok? Tudom, hogy ez nehéz így megmondani, de valami hasonlattal, vagy valahogy tudnád illusztrálni, hogy mennyire nagyon mások, mint a finnugor nyelvek?
Hát meglehetősen mások, annak ellenére, hogy földrajzi tekintetben egyes finnugor nyelveknek a közelségében élnek már, amennyire élnek.
De hát persze,
de hát, hogyha mégis,
igen, az orosznak is a közelségében élnek, és mégse hasonlítanak rá, ugye?
Hát így van. Tehát, hogyha valami hasonlattal kellene érni, ami nagyon nehéz, azt hiszem, akkor azt kellene mondanom, hogy olyan, mint mondjuk az angol és a tamil, vagy nem is tudom.
Szóval amelyek ősi rokonok, de már nagyon mások.
Igen, így van.
Igen. Mondd, a magyarral rokon nyelvek, azok szinte valamennyien Oroszország területén élnek. Melyek azok, amelyek nem Oroszországban léteznek? Tehát a magyar nyilvánvalóan?
A magyar nyilvánvalóan, és ezen kívül a finn nyelv, ugye, amelyet Skandináviában beszélnek. Az észt, amelyik már nem tartozik ugye Oroszország területéhez, korábban oda tartozott, de nem, és ezen kívül vannak a számi nyelvek, amelyeket szintén Skandináviában beszélnek, Norvégiában, Svédországban.
Azt mondtad, hogy számi, én ezt nem ismerem, ez micsoda?
A számik a lappok.
Akkor miért mondod, hogy számik, ha egyszer lappok?
Azért, mert ők így nevezik magukat, és akkor most ezzel megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy az uráli nyelveknek általában, és hát ez nem csak az urálival van így, két elnevezésük van. Egy úgynevezett belső elnevezésük, amelyekkel önmagukat jelölik, tehát a számiknak. És külső elnevezésük, ahogyan őket hívják mások, idegenek.
Így például magyar és hungarus, mondhatjuk?
Pontosan.
No, de bocsáss meg, az, hogy van ez a kettő, az feltétlenül azt jelenti, hogy nekünk az önelnevezést kell használnunk, mert most azt mondtad, azért nevezed a lappokat számiknak, mert ők maguk is így hívják magukat.
Igen.
De hát a finnek hogy hívják magukat?
Hát a szómalajnán.
Ugye? De azt nem mondod.
De Finnország szómi.
Ugye?
Nem.
De miért nem?
Mert a azért, mert a hagyományokban így rögződött. Tehát azért azt lássuk be, hogy egy sor esetben is, ez nem csak a nyelvek és a népek elnevezésével van így, a hagyományok, a tradíció, ami belénk nőtt, szerint használjuk a nyelvet, például a nyelvek vagy a népek elnevezését is. Akkor, amikor a belső elnevezéseket használjuk, akkor tulajdonképpen ezt azért tesszük, és ez hozzávetőlegesen a múlt század közepétől kezdett megerősödni, és azóta tartjuk magunkat ehhez. Ezeknek a népeknek az öntudatához járulunk hozzá, és ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, nem utolsó sorban azért, mert az uráli nyelveknek messze túlnyomó többsége erősen veszélyeztetett.
Persze, igen.
No, és akkor azt mondtad, hogy az uráli nyelveknek ugye tehát van ez a két nagy alágúk vagy águk, a finnugor meg a szamoé, de a finnugor a neve, elnevezése alapján az ember arra gyanakszik, hogy az is két részből van összerakva, hogy ezt csak én gondolom, hogy finn és ugor?
Hát nem egészen, és a helyzet nem is ilyen egyszerű. Különösen az utóbbi időben nem, amikor egyes pontokon a finnugor nyelveknek közelebbi egymáshoz való viszonyát újra vizsgáljuk. Ez nem jelenti azt, hogy ne lennének finnugorok azok a nyelvek, amelyeket újra vizsgálunk, az egymáshoz való viszonyát. Na most, hogyha csak a finnugor ágat tekintjük, tehát a szamoédok nélkül, akkor kell beszélnünk a finnségi nyelvekről. Ugye ez adná az elnevezésnek a finágát. A finnségi vagy finn perin nyelvekről, ezt így elmondani kicsit komplikán, de kénytelen vagyok, amelyekbe tehát a finnségi nyelvek tartoznak bele, a számi nyelvek tartoznak bele, a perin nyelvek, ők a kumik és az udmurtok, és a volgai nyelvek, a marik és a mordvinok. És aztán van az ugorág, a magyarok, és az obiugorok, és az obiugorok is ketten vannak, a hantik és a majcsik.
És kik a vogulok és az osztyákok?
Ez utóbbiak, ugyanis a majcsiknak a belső elnevezése a voguloknak, ők tehát majcsiknak nevezik önmagukat, a hanti pedig a belső elnevezése az osztyákoknak.
Á, értem. Tehát ha egy vogulra te azt mondod, hogy maga egy mansi, akkor az rosszul esik, hogy maga egy vogul, akkor az rosszul esik.
Lehet, hogy rosszul esik neki, igen, és rossz néven veszi mansinak célszerű szólítani őket, és így lesz.
Hát ez akkor hasonlít arra, mint a tót és szlovák elnevezések.
Pontosan.
És akkor ki lehet mondani, hogy ez a két utóbbi nyelv, amit említettél, a mansi és a hanti, ezek a legközelebbi rokonai a magyarnak?
Igen, ezt ki lehet jelenteni. Utaltam arra, hogy egyes finnugor nyelvek egymáshoz való viszonyát vizsgálja a finnugrisztika felül vagy újból az utóbbi időben. Korábban a klasszikus elképzelés az volt, hogy létezett egy ugor alapnyelv, együtt éltek a hantik, a majsik és a magyarok elődei, mint egy közös nyelvet beszéltek, és aztán különféle okoknál fogva ez a közös nyelvcsoport kezdett osztódni, ugye elvándoroltak a beszélők, igen.
Akkor ez az elnevezés, hogy finnugor, az ezt a korábbi felfogást tükrözi? Ezért
ugor, igen. Ugor. Tehát szétvándoroltak volna, és ebből alakult volna ki egyrészt a magyar, ők vándoroltak legnyugatabbra, illetőleg az obiugorok, és ők is ketté váltak a hantikra és a másikra.
Bocsánat, mi az, hogy obiugorok? Az mit jelent? Vagy miért ez?
Az obiugor az összefoglaló neve a hantiknak és a majsiknak, és azért nevezzük így őket, mert az Ob folyó mentén, és az Ob folyó mellékfolyásai, mellékfolyói mentén élnek a hantik és a manysi.
Magyarul mondva Szibériában, ugye? Ez Szibéria.
Igen. Szibériában az Urálnak a keleti oldal.
Na de az egészet most úgy mondtad el, ezt az ugor széthasadást, hogy ez nem biztos, hogy így van, hanem hogy ennél bonyolultabb a dolog?
Nem bonyolultam, lehetségesen egyszerűbb várat, az Isten tudja, ez majd kiderül a további kutatások során. Tehát úgy tűnik, hogy nem feltétlenül szükséges egy ilyen ugoregységet, tehát egy ilyen közös nyelvet feltételeznünk. Az bizonyos, hogy ez a három nyelv, vagy ha másként fogalmazom, a magyarhoz a hanti és a manysi áll rokonságilag a legközelebb, de az nem biztos, hogy egy ilyen ugoregységes, közös ugoregységet fel kell tételeznünk. Hát ne felejtsük el, hogy ezek a nyelvek földrajzilag elég közel értek egymáshoz.
De abban nincs vita a tudományban, hogy a magyar az egy ugornyelv, és mint ilyen egy finnugor nyelv, és mint ilyen egy uráli nyelv.
Nem, semmiféle vita nincs.
De ugye nyilván minden hallgatónknak most az eszébe jut az a rengeteg egyéb kitalálás, meg hogy mondjam,
hiedelem,
hogy valamilyen más családban kell, más nyelvek között kell a magyar rokonait keresni. Azt mondd meg nekem, tudjuk, hogy ez nem így van, csak azt mondd meg, hogy miért van ennek ilyen hatalmas... Miért?
Keletje,
áradata, divatja, nem tudom milyen. Meg volt is, úgy tudom, korábban is.
Hogy hát ez egyáltalán nem új keletű, akár már a 18. században is lehet találni. Fölszomlásokat az ellen, hogy dehogy hát a magyarnak a törökhöz sokkal több köze van.
De miért van ez? Hát más nyelveknél nincs, nem, vagy legalábbis a közeli nyelveknél nincs ilyen bizonytalanság.
Hadd tegyek egy olyan, hadd mondjak valami olyasmit, aminek lehetségesen sem a hallgatók sem, ti nem fogtok örülni. Természetesen magától értődően, és nem csak a magyarországi finnugristákról van szó, hanem a finnugristákról általában. Valamennyünknek van jól kialakult véleménye arról, hogy ez miért történt így. Az okok azonban nem a nyelvtudományban és nem a nyelvészetben keresendők, hanem egészen máshol, vagy majdnem máshol. Az okok társadalmi, történelmi, politikai, társadalompszichológiai okokban keresendők. Na most abban az esetben, ha én erről elkezdek magyarázni vagy mondani bármit is, abba a hibába esnék bele, amelyikbe mindenki, aki nem ért a nyelvrokonság kutatásához, és mégis állításokat lesz róla. Én ugyanis nem vagyok társadalompszichológus, én nem vagyok, nem értek a politika tudományhoz, és így tovább.
Értjük.
Tehát nem adhatok magyarázatot, nem szeretnék hibát elkövetni. De azt hiszem, hogy azzal a felsorolással, amivel az imént éltem, tehát társadalmi, politikai, társadalompszichológiai okokat jelöltem meg, már elég sokat elmondtam. A finnugorokkal való rokonság nem nagyon vonzó, nem nagyon előkelő, nem nagyon lehet vele villogni úgy, mint esetleg a török, vagy a sumér, vagy a baszk, vagy a jó Isten milyen nyelvekkel való rokonság.
De most tényleg anélkül, hogy én le akarnék szólni bármilyen más nemzetet, mondjuk mi lenne a baj azzal, mondjuk miért lenne rosszabb a török, vagy miért lenne jobb pontosabban a török származtatás, tehát az miért lenne elegánsabb?
De... mert mások a törökségi népeknek és a töröknek más a történelme, mások a hagyományai.
Hát más, igen, azok vitéz katonák.
Tehát, hogy létezett egy nagy birodalom, és akkor ettől ez...
Igen.
Előkelőbb, nem tudok, bocsánatok meg, nem tudok.
Értem.
Mondani, mint azt, hogy előkelőbb. És akkor, amikor egy nép vagy egy nemzet kerül olyan politikai vagy történeti körülmények közé, hogy szeretné valahogy a saját identitását jobb színben látni, mint ahogy ezt a valóság sugallja, vagy ahhoz a valóságban volt, akkor hát bőven előfordul.
Igen, sőt, hozzá kell tenni, Marian, hogy szeretné a maga identitását a múltban megtalálni. Mert ez nagyon érdekes, mert vannak nemzetek, amelyek a jelenben kívánják megtalálni identitásukat, szorgalmasan dolgoznak, vagy hódítanak, vagy háborút viselnek, vagy kereskednek, és hát nem annyira fáj nekik, hogy régen, akkor most ez hogy volt.
Nekem csak az a furcsa, hogy nem nagyon tudok nemzetközi párhuzamokat. Tehát én nem nagyon ismerek ilyen esetet, lehet, hogy csak műveletlen vagyok, hogy hát egy nyelvnek a társadalomban elterjedjen az, hogy ők valójában nem is onnan, az ő nyelvük nem is onnan származik ahonnan, hanem valami elegánsabb származást keresnek. Idézőjel betettem az elegánsat, tehát valami nagy birodalmi múlthoz kapcsolódnak, de én ilyet nem nagyon tudok máshol a földön, még azoknál a nyelveknél se, amelyeknél tisztázatlan a rokonsági. Ugye vannak ezek az elszigetelt nyelvek, amelyeknek a rokonait nem ismerjük, nem tisztázott, hogy honnan származnak, valószínűleg az összes rokonuk kihalt.
A grúzok, ugye?
Hát inkább a baszkokra gondolnék, baszkok, vagy a japánokra, igen. És még ott se ismerek ilyet, hogy mondjuk valami nagy népben keresnék.
Azért szoktad te a japán nyelvű szittyakürtöt olvasni.
Jó, ez is igaz, tehát mondom, tájékozatlan vagyok. Igen,
igen. Igen. Marian, kérlek, mi az, hogy Turán? Ezt sokat halljuk. Van ennek köze ehhez az egészhez, amiről most beszélünk?
Hogyne, nagyon erős köze
az
van.
Micsoda?
A Turán ez tulajdonképpen keleti relációkat jelent.
Az egy embernek a neve, Marian, mi az a
Turán? Nem egy embernek, hanem egy területnek, illetve területen élő népeknek az összefoglaló neve.
És hol van ez?
Ez menjünk ugye török, kaukázusi, altái lakta területekre, tehát körülbelül itt kell elképzelni.
Tehát a mai Kazahsztán, mondjuk?
Ilyen.
Mongólia?
De ennél sokkal, hogy is mondjam, tartalmilag azért más a Turán, vagy ha úgy tetszik a turánizmus.
Mi az?
A turánizmus a 19. század hát utolsó harmadában, negyedében jelent meg, és élt egészen a két világháború közéig, tehát a második világháborúval talán szűnt meg, most megint
talán
feléletőben van. És ez érdeklődés hozta létre a turánizmus iránti, hogy is mondjam, érdeklődést az szülte, vagy az hozta létre Magyarországon, hogy olyan értékek vannak, és olyan hagyományok vannak keleten, amelyek a magyarság szempontjából fontosak, és a magyarság szempontjából értékesek, és a magyarságnak nem csak nyugat felé kellene fordulnia, vagy kell fordulnia, hanem a keleti területek felé, nem utolsó sorban azért, mert közvetítő lehet akár kelet és nyugat tekintetében.
Na most ez nem badarság persze, ugye?
Persze, hogy nem.
Igen?
És a Turán, hát igen sok társaság és különféle kormányok, ugye, tehát a 19. századról beszélek már, által támogatott társaságok és komoly szerveződések jöttek létre, és egyáltalán nem csak negatívumot kell keresnünk benne, nagyon, nagyon fontos és nagyon pozitív dolgokat hoztak létre. Hát persze most hazabeszélek, de kénytelen vagyok megjegyezni azt, hogy többek között ezek a turáni mozgalmak és társaságok támogatták azt is, hogy a 19. század legvégén akár finnugrista kutatók terepre mehessenek, és az ott végzett gyűjtött anyaguktól itthon beszámolhassanak. Munkácsi Bernát például, aki a nemzetközi finnugristika egyik kiemelkedő alakja, ő is tagja volt a Turán.
Na de most akkor az nem igaz, amit az ember szokott olvasni, hogy a honfoglaló magyarok azok úgy tudták, hogy ők valamiféle törökök, és hogy úgy is öltözködtek, az ékszereik, amiket a sírokban találtunk, olyanok voltak, a nevek, amiket adtak egymásnak, hogy Árpád, meg Gyula, meg nem tudom micsoda, hogy ez mind török, hát akkor mégiscsak valami oka ennek lehetett.
Hát nagyon is lehetett oka, ugyanis beszéltünk az imént arról, hogy akár volt egy valamikori ukor egység, akár nem, volt három nyelv, amelyik egymás szomszédságában élt. És a magyarok elődei, mondjuk így, voltak azok, akik legnyugatabbra vándoroltak, hosszú-hosszú időn keresztül, és eltávolodtak a másik két imént említett nyelvtől.
Mondjuk így, hogy kijöttek az erdőből?
Kijöttek az erdőből, belementek a sztyeppébe, Na most a hosszú vándorlások során magától értődően nem légüres térben mozogtak, hanem találkoztak különféle népekkel, legtöbbnyire olyan őshonos népekkel, amelyek azokon a területeken éltek, amelyeken keresztül a magyarok vándoroltak. Azt hiszem, azt az iskolából is tudjuk, hogy léteznek a magyar nyelvnek az úgynevezett honfoglalás előtti török jövevény szavai. Ezt talán megtanultuk az iskolában, talán most is tanítják, és ezek a török jövevény szavak, ennek az útnak, ennek a vándorlásnak a során, a Kárpát-medencébe való érkezés előtt kerültek a magyar nyelvbe. Hogyan? Úgy, hogy meglehetősen szoros kapcsolatuk volt egy úgynevezett nyugati ótörök nyelvi változattal. Ez a nyugati ótörök nyelvi változat több törökségi nyelvet, vagy török nyelvet foglalhatott magában, de egy alapjában véve bolgártörök nyelv volt.
Mondhatjuk, hogy a honfoglalás előtti magyarok, most ugye a turáni síkságon vagyunk gondolatban,
igen,
hogy ezek két nyelvűek voltak, és egyformán abszolút tudták a finnugor nyelvet, nevezzük most már magyarnak, és igen, az ótörök nyelvet?
Így van. Legalábbis azt a változatot, amit a kutatás ma nyugati ótörök nyelvnek nevez, tehát a honfoglaló magyarok két nyelvűek voltak. Az, hogy ez a kétnyelviség az egész beszélői közösségre, amit ős magyarnak nevezünk. Tehát, hogy az egész beszélői közösségre egyaránt jellemző volt, tehát, hogy mindenki kivétel nélkül kétnyelvi volt. Hogy esetleg volt-e valamilyen társadalmi, tagolódási különbség abban a tekintetben, hogy kik voltak inkább kétnyelvűek, kik tudták jobban törököt, mint a magyar nők, férfiak, vezetőrangúak, nem
vezetőrangúak.
Itt lehet kutatásokat végezni, vannak is, de hát, tehát egészen biztos állításokat nem lehet tenni róla.
Köszönjük. Bocsánat, igen, Laci, int
hogy... Egy pár percre meg kell szakítanunk a beszélgetést, mert a hírek következnek, igen, de utána hamar folytatjuk. Jó estét kívánok, folytatjuk a Szószátjár műsorát a hírek után. A vendégünk Bakró Nagy Marian, az uráli nyelvek szakértője, és az első fél órában arról beszéltünk, hogy a magyar az hogyan is tartozik pontosan az uráli nyelvek családjába, illetve a korai történetéről kezdtünk el beszélgetni, hogyan érték török hatások, illetve hát ez a nyugati ótörök nyelv hogyan hatott rá a vándorlásai során. És ezzel kapcsolatban lenne nekem egy kérdésem. Én nem olyan régen olvastam arról, hogy valamiféle régészeti leletek, amikről én most nem fogok tudni részleteket mondani, azt igazolják, hogy sokkal hamarabb értek ide a magyar törzsek a Kárpát-medencéhez, mint amennyit korábban gondoltak, tehát sokkal rövidebb idő alatt, talán egy-két emberöltő alatt, nem pedig sok-sok emberöltő alatt. Erről hallottál-e, és mennyi az igazság ebben?
Igen, természetesen ezeket az ásatásokat és ezeket a munkálatokat Türk Attila végzi, és a csapata. Valóban nagyon izgalmasak és érdekesek a megállapításai. A nyelvészet szempontjából itt az a nagyon fontos, és az a nagyon érdekes, és ez még várat magára, nagyon is várat magára, hiszen az egész, hogy is mondjam, felismerés, hogy rövidebb idő alatt értek ide az ős magyarok, mint ahogy korábban gondoltuk, még relatíve friss. Tehát ennek a felismerésnek, vagy vélekedésnek mondjuk inkább így, a nyelvészeti oldala még nincsen megvizsgálva. Egyszerűen ezen azt kell érteni, hogy a nyelvek egymással való kapcsolatából, ahol ezen azt értem, hogy különféle nyelvek a legkülönfélebb okoknál fogva voltak éppen itt beszélő közösségekről van szó, kapcsolatba kerülnek egymással. És a kapcsolat típusától függően bizonyos időknek kell eltelniük ahhoz, de hangsúlyozom, hogy a kapcsolat minőségétől függően, hogy esetleg egymásra hassanak, kölcsönözzenek egymástól szavakat, grammatikailag is hasonlóvá váljanak egymáshoz, kétnyelviség alakuljon ki,
igen, tovább. Vagyis ha ez az idő sokkal rövidebb, mint képzeltük, akkor lehet, hogy módosítanunk kell bizonyos eddigi elképzeléseinket?
Elképzelhető, tehát arról van szó, hogy nagyon-nagyon erőteljesen meg kell vizsgálni azt, hogy azok a hatások, amelyek az ős magyar térték a honfoglalás előtt, annyi idő alatt, amennyit a régészek, az utóbb említett régészek most említenek és állítanak, elegendő volt-e ahhoz, hogy a magyar nyelv ma úgy nézzen ki,
Hadd szóljak egy pillanatra közben, a hallgatók számára valamit el szeretnék magyarázni, hogy amikor megpróbáljuk rekonstruálni, hogy mi is történt egy nyelv történetében, vagy nyelvek történetében, akkor mindig olyan általános tapasztalatokra támaszkodunk, amit már ismerünk más nyelvek történetéből. Ugye a leghálásabbak azok a történetek, amik későbbiek és jól dokumentáltak, tehát például az újlatin nyelvek története, ez nagyon jól dokumentált, és ezekből a tanulságokból próbálunk visszakövetkeztetni. Tehát amikor azt mondod, hogy vajon elegendő idő volt-e arra, hogy például nyugati ótörök hatás érje a magyart, akkor ezt olyan értelemben mondod, hogy más nyelvek történetének a tapasztalataiból elég szokott-e lenni, ugye? Tehát, hogy így szokott-e lezajlani.
Na most hiszen például, csak akkor hadd mondja meg, az angol nyelvet például egy rendkívül erős francia hatás érte a középkorban, annyira, hogy ma az angol szinte egy germán nyelvnek és a franciának a keveréke. Míg mondjuk, mert évszázadokig francia uralom alatt éltek. A nemesség francia volt, stb. A német nyelvvel ugyanez nem történt meg, minden német ember a művelte, meg használnak francia szavakat, mint zsurnál, ugye folyóirat, vagy mit tudom én, de egyáltalán nem igaz, hogy a németet komoly francia hatás érte volna. Ugye valami ilyesmiről beszéltem most, hogy elég idő volt-e arra, hogy elég mély volt-e az ótörök hatás ahhoz, hogy a magyart érje.
Pontosan.
És Marian, az nem lehet, hogy már az elindulásuk előtt, tehát a magyar törzsek útrakelése előtt is együtt élhettek ilyen ótörök nyelvet beszélőkkel? Vagy ez teljesen kizárt?
Ezt nem állíthatom, hogy kizárt, de jelenlegi tudásunk szerint erről nem mernék mondani sem.
Hát a törökök nem mentek az erdőbe, az
hát
nem
ki
olyan.
Tudja.
Nem tudom.
Marian,
igen.
De ha nem volt elég az idő, hogy érje a hatás, de a hatás ott van, hát akkor ki van ütve a kezünkből az egyik érv, hát akkor hogy az ördögben van ez a sok ótörök? Nem lehet az, hogy a magyarok mégiscsak ótörökök?
Értelek én téged. Ezért hangsúlyoztam az előbb kétszer is, hogy a kapcsolatnak a minőségét kell megvizsgálni. Mit értek kapcsolat minőségén? Két beszélő közösség kapcsolatba kerülhet egymással azért, mert kereskednek egymással. Kapcsolatba kerülhetnek, mert földrajzilag egymás szomszédságában élnek. Kapcsolatba kerülhetnek, mert az egyik jó meg akarja hódítani a másikat, és még lehetne sorolni. És
vallási okok.
Tehát ezek a más és más okok, más és más, kicsit más és más típusú kapcsolatokat hoznak létre. A magyar nyelvnek nyugati ótörök jövevén szavalja megről, hát ilyet nem szabad mondani nyelvtörténetben, de én most mégis mondom. Majd azt lehet mondani, hogy hold biztosan. 290 olyan szava van, ami ebből a bizonyos nyugati ótörök nyelvi változatból kerül. Hát ez elég sok. És legalább 100-al több, ha nem több, azoknak a szavaknak a száma, amelyekről hát azt gondoljuk, hogy igen, de hát még kutatni kell, mert nem vagyunk...
Mondjál néhány példát.
Hát például, hogyha az állatmenyésztésre vagy a földművelésre gondolok, akkor nagyon sokat mond ugye az a szó, hogy kérődzik, karám, tyúk, kecske,
disznó,
ez is pontosan így van, aztán mit jutnak eszembe, gyümölcs, búza.
Mondj, jól emlékszem, hogy a koporsó és a harang is ide tartozik?
Ezt nem tudom. Ezt nem merem igen, most mondani. De jó, alán, tehát ugye a jövőgetés közben alánokkal is kapcsolatba kerültünk, az alánjövevényszavak, a zöld, meg a híd, meg a üveg, meg ilyenek.
Bocsánat, én azt is szoktam hallani, hogy a sátor, hogy az is a törökből jön.
Meg
a tulipán, de valahogy azok nem...
Ezek mintha későbbiek lennének.
Aha.
Hiszen a magyar nyelvnek, magyar nyelvet nem csak a honfoglalás előtt érte török hatás, hanem a honfoglalás után is, hát és ez már a magyar nyelv, vagy a magyarok történelméhez.
Hadd térjek, ja, bocsánat. Egy kicsit el akartam térni a tártól, de akkor majd...
Térjél, mindjárt csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon alaposan meg kell vizsgálni, hogy a régészeti feltárások eredményei egyrészt abszolút biztosnak tekinthetők, és azok, hogy hozhat, ha igen, hogy hozhatók összhangba a nyelvtörténet megalapításaival.
Azt meg tudnád-e mondani valahogy a hallgatók számára is közérthető rövid formában, hogy a magyarnak a mai ismert nyelvi sajátosságaiból mennyit örökölhetett úgy nagyjából a finnugor korszakból, tehát mi az, ami akkor is jellemző lehetett rá, meg most is jellemző. Ilyesmire gondolok, hogy ugye ragozó nyelv, volt-e például magánhangzó illeszkedés ebben a...
Voltak-e nemek bármikor, amelyek kivesztek?
Nem voltak nemek, hát akkor most próbálok egy kicsit sorba menni. Mondjuk azt, hogy hát talán az lenne, hogy is mondjam, célszerű, hogyha az uráli nyelveknek néhány tipológiai tulajdonságát vennénk sorra, és akkor mondanám, igen, hogy az van-e a magyarban, vagy nincs. Tehát a magánhangzó harmónia. A magánhangzó harmónia nincs meg minden uráli nyelvben, a magyarban megvan, mint tudjuk.
Sőt, a finnben is, ugye?
Igen, különféle ugye finnségi vagy balti színnyelvekben, és különféle mértékben megvan még a mordvinban, meg a mariban, meg a keleti hantiban, meg a szamui nyelvekben, de a számiban, a permiben már nincs meg. Tehát nagyon nehéz ugye felütni egy olyan kézikönyvet, ami a világ nyelveiben felelhető magánhangzó harmóniával foglalkozik, és ott ne lenne hosszú-hosszú szaktártus a magyar magánhangzó harmóniáról, mert elég izgítik.
Persze, mondjuk meg, hogy a törökben is van magánhangzó harmónia.
Hogyne, és akkor ezen még majd vissza fogok térni az iránti kérdéseit, ugye azt kérdezted, hogy nem lehet-e, hogy így is rokonok.
Igen.
A helyzet az, hogy tipológiailag egy sor tipológiai vonás tekintetében a török nyelvek nagyon hasonlítanak a magyarra. Tehát ez például van bennük magánhangzó harmónia, sőt kerekségi harmónia is van bennük. Erősen toldalékolók, vagy ragozók, vagy agglutinálók. Tehát ez nem jelenti azt, hogy okvetlen rokonok, hiszen hány más száz nyelven van meg ugye a világ nyelvei közül még sincsenek rokonságban a magyarra vagy a törökkel. Jó. Aztán azt szokták mondani, ha már a fonológiánál tartunk, hogy az uráli nyelvekre jellemzők, hogy nagy a magánhangzókészletük. ugye? Tehát a világnyelvei különböznek abban, hogy hány mással hangzó meg magánhangzó van bennük, és akkor azt lehet mondani, hogy van jó néhány olyan urári nyelv, amelyekben magas a magánhangzók száma, tehát mit tudom én, a szőkubban, ami egy szamúi nyelv, 20 van, és az észben még ráadásul diftongusok is vannak, még hosszúsági.
Magyarban hány van?
Várjál, diftongus, nem biztos, hogy tudják a hallgatók. Kettős hangzó.
Kettős hangzó, tehát a magyar nyelvjárásokban is nagyon is ismerős, tehát nem azt mondom, hogy egyes nyelvjárásokban, hanem hogy szép, hanem azt mondom, hogy szép.
Igen, igen. De
ez nem két külön magánhangzónak az egymás utánja, hanem egy ilyen érdekes ejtés, hiszen egy szót adva tartoznak. Aztán nem ismeri, az uráli nyelvek nem ismerik a grammatikai nemeket.
Törökben van?
Nem
szerintem tudom. Nincsen.
De azt hiszem, hogy
nincsen, ugye?
Most nem merem mondani.
Igen. Kínosan hasonlít a török nyelvtan a magyar nyelvtanra, ugye?
Hát, értelek én téged.
Igen.
Aztán a palatalizáció, tehát a másalhangzóknak a palatalizációja, ugye? Tehát ez a palatalizáció, ez talán nektek kellene elmondani, egy ilyen másodlagos hangképzési tulajdonság.
Lágyulás, igen.
A hétköznapi, igen, az iskolában lágyulásnak, vagy jésítésnek szokták mondani. Tehát...
Igen.
Bocsánat.
Tehát ez olyan, mint amikor a nő helyett egy kicsit nyösen ejtjük, vagy a tét tjösen ejtjük. Na most várjál, ez egy régi, nagyon régi ősi jellemző a finnugor nyelveknél?
Nem, de tipológiailag egy sor uráli nyelvre jellemző.
És nem orosz hatás miatt van?
Nem.
Hát tényleg, mert ott is erősen megvan.
Nem. Szabad... Nem. Azon, bocsánat, igen. De el is tér az a klápalatizációtól, az, ami az uráliban.
Szabad még, hogy ne fussunk ki az időből, és biztos sokan meg tőlem is kérdezték, mi a különbség az ősmagyar és az ómagyar között?
Ősmagyarnak nevezzük az írásbeliség előtti állapotát a magyar nyelvnek. Mm-hmm. Ugye, amikor se szórványemlék, se összefüggő szövegemlék nem volt.
Na de akkor az ősmagyarról tudunk bármit? Van egyetlen mondat leírva ősmagyarul?
Ősmagyarul nem tudunk. Rekonstruálni tudjuk ezt. Uh-huh. Annak a nyelvi állapotnak segítségével, ami közvetlen az ősmagyar után következett. Uh-huh. Ezek, ugye hadd mondjam gyorsan, hogy ez a felosztás, hogy egy nyelvenek az ős állapota, ó angol, ős angol, mit tudom én, uh-huh. Ezeket a nyelvészek konstruálják.
Uh-huh. Hát jó, persze, olyan, mint a történelemben is, nem az őskor az, amiről nincsenek írásos emlékek, az ókor az, amiről már vannak írásos emlékek,
igen,
ugye?
Igen,
hieroglifák, meg akármi. Na most... Igen. Ha megkérdezi tőlem valaki, hogy hány éves a magyar nyelv, mióta létezik, arra mit lehet válaszolni?
Hát most elsősorban azt kell mondanom, hogy bocsánat, hogy ez egy nagyon fölösleges és buta kérdés.
Jó van, de hát ezt
jó,
kérdezik.
Tehát például az ember megszületik, és ez egy pontos dátumhoz köthető. Vagy én, mit tudom én, csinálok egy számlit, és meg tudom pontosan mondani, hogy ezt milyen napon, hány órakor gyártottam ezt a számlit. Na most képzeljünk el az ősmagyart, vagy a magyarnak azt az állapotot, amikor eltávolodott arról a földrajzi területről, ahonnan még mondjuk az obiugorok szomszédságában vagy közelségben élt, és elkezdett vándorolni.
Hát akkor ekkortól, nem? Ekkortól.
Nem. Hát hány száz év kell annak a kialakulásához, hogy valamire azt, vagy nyelvi változatra azt mondjam, hogy az már az a nyelv. Uh-huh. Ugye? Uh-huh. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a magyar nyelv 3000 éves.
De az meg, hogyha azt mondom, hogy csak 1000 éves, az meg kevés, ugye? mert hogy 1000 éve a kereszténységgel jelentek igen, meg igen, az írott
igen,
emlékek.
Igen, okvetlen. Nem, hát hogyha valamit kell mondani, akkor ugye attól lehetne számítani, hogy mit teszünk fel, hogy mikor kezdtek elvándorolni ugye az objégorok közelségébe, ezért mondtam 3000 évet.
Igen,
de hát a nyelveknek ebben az értelemben életkora. Ez így nem jó kérdés.
Várjál, én még ezen egy kicsit, tehát hogy magyarázzuk meg jobban. Azért nem lehet azt mondani, hogy 3000 éves, mert ha tegyük fel, 3000 éve szakadtak volna el a magyar törzsek a...
De akkor szakadtak el, nem?
Mi nem is? Tudom.
Jó,
tudom.
Igen. Maria, igen. Mikor szakadtak el? 3000 éve.
Hát kb.
Igen.
Igen. Tehát, hogyha akkor szakadtak el, az nem jelenti azt, hogy akkor történt volna ennek a nyelvnek a létrejötte, ugye?
Hát jó, mert másnap...
Előtte is beszéltek valamit, ami szintén igen, ugyanilyen jó. Nyelv volt.
Másnap nyilván nem beszéltek másképp, de hát azért egy-két generáció alatt már ugye nem emlékeztek annyira, hogy mi volt odahaza, kicsit már más, nem? Hát
kicsit
ahogy
más,
az emigránsok is elkezdenek másképp beszélni.
Igen, de azért a világ többi nyelvét nézem, ugye én ezt nem tudom, nincsenek emlékek, írásbeli emlékek, szóbeliek, pláne nem tudunk róla semmit, de a világ többi nyelvét nézzük, akkor azért azt tapasztaljuk, hogy azért nagyon nagy távolságra tudnak nyelvek elszakadni egymástól, és megőrizni a hasonlóság nagy részét, sőt, még esetleg ugyanúgy is hívjuk őket, már egyszer beszéltünk az arab nyelvről,
igen.
Amit hát nem tudom én, sok 10 000 kilométerre egymással is beszélnek, és nagyon régen elszakadtak, és attól ők nem lettek más. Tehát az nem úgy van, hogyha elvándorolnak valahonnan, akkor attól megváltozik az a nyelv feltétlenül.
Há, csak itt van egy fontos különbség. A messze élő arabok tudják magukról, hogy arabok, részben kulturális és vallási okokból. Az elvándorolt magyarok azonban nagyon hamar elfelejtették, hogy ők finnugorok. Ugye, Marian, ez így van, hát a magyar népi hagyományban semmiféle nyoma nincs annak, hogy a magyarok a vogul, osztják, anti, mansinak rokonai lettek volna, és minden állandóan csak a törökökről szól, hunnokról, hát azért nincsen. Hívnak itt kisfiúkat Attilának ebbe az országba.
Nincsen, sőt azt is hagyd tegyem hozzá, hogy olyan sincs, ami létezik a permi nyelvek között, vagy létezik a finnségi nyelvek között, hogy megértik egymást. Egyes dialektusok beszélői megértik kölcsönösen. Nekünk ilyen nincs.
Igen. Hát valószínűleg a déli bábos képzelgéseknek ez is alapot ad, hogy úgy érzik, és nem alaptalanul, hogy a nyelvészek valami idegen és külső gondolatot, vagy szokatlan, vagy erőltetett gondolatot akarnak bele szuszakolni a magyar köztudatba, amely ez ellen hát kézzel-lábbal védekezik. Nem olyan, mint hogyha én bebizonyítanám neked, vagy azzal állnék elő, hogy a sarki részeges zöldséges az neked valójában az unokatestvéred.
Igen.
Én nekem egy matematikus ismerősen elment egyszer Finnországba dolgozni, és amikor már ott élt egy éve, akkor írt egy levelet nekem, hogy ő nem érti, hogy az iskolában is azt tanulták, hogy a finn meg a magyar a rokonok, de ő semmi hasonlóságot nem lát egy év után sem. Küldtem neki két listát finn szavakkal és magyar szavakkal, amikről ugye tudjuk, hogy olyan szavakat, ahol tudjuk, hogy rokonság van, és azt mondtam neki, hogy ez most egy matek feladat, oldja meg azt, hogy hogyan felelnek meg ezek egymásnak, és hát megoldotta és boldogan jelentette, hogy most már érti. Hát attól, hogy nagyon nagy a különbség, attól még a ugye ezt szoktuk a rokonság ismérvének tekinteni, rendszeresek az eltérések. És ha rendszeresek az eltérések, azt nem magyarázhatja más, mint hogy két irányba fejlődtek, de ugyanonnan, vagy közel ugyanonnan indultak el.
Igen, pontosan így van. Tehát a nyelvhasonlításnak, egy nyelvrokonításnak és a történeti nyelvhasonlításnak az egyik hát alapelvét mondtad ki.
De bocsánat, a sauna, az finnül is sauna. Ez nem mutatja, hogy ezek rokon nyelvek?
Meg hogy a magyarban is sauna.
Igen.
Aha, hát nézd, ezzel az erővel, mit tudom én, a dollár is dollár.
De most komolyan kérdezem, ja. Hogy mit válaszolunk arra, hogy a sauna, hogy mondjam, nem túlságosan hasonlít a finn sauna a magyar sauna szóra?
Na de hát, hogyha egyszer a magyarok ezt a szót, ugye, ami egy nemzetközi szóvá vált, és kering a világban. Uh-huh. És ennek révén a keringés eredményeképpen elérte a magyar nyelvet is. Ezt így vettük át. Azért vettük így át az alapját, mert ebben a szóban csak olyan hangok vannak, amik megvannak a magyarban.
Há, igen, persze. Igen.
És ráadásul igen. Ezeknek a hangoknak a sorrendje is olyan, ami megfelel a magyar szavakban a hangoknak a hangok sorrendi tulajdonságainak.
Tehát akkor a sauna az nem bizonyít semmi.
Hát persze, minek változtatunk.
Sőt, tehát elvileg eljátszhatnánk azzal is, én nem értek hozzá, de te még azt is megmondhatnád talán, hogyha létezett volna egy ősi finnugor szó, ami úgy hangzott volna, hogy sauna, akkor azt ma magyarul körülbelül hogy mondanánk? És nyilvánvalóan nem így, hanem egészen másképp,
egészen biztosan,
rengeteg nem, hangváltozás ment végbe azóta.
Így van. Hát főleg nem ez lenne.
A szó elejéről az ez például, az ha jól tudom, eltűnt.
Igen. Igen. És a végéről az igen. A. Igen.
És a végéről az A.
Igen is. Hát, kedves kollégák, van még időnk, hogy feltegyünk néhány kérdést?
Két perc.
Akkor ki volt Sajnovics, és miért szeretjük?
Igen. Sajnovicsot azért szeretjük, mert ő volt az, aki teljesen függetlenül attól, hogy finnugorokat akart volna felfedezni, vagy a magyar nyelvnek a rokonságát szerette volna tanulmányozni, vagy felfedezni. Hel Miksával az 1770-ben, nem korábban, bocsánat, útnak indult egy csillagászati megfigyelés céljából.
Tehát ő nem is nyelvész volt?
Nem.
De mondd az igaz, hogy jezsuita pap volt, jól emlékszem?
Igen, igen. És ennek az utazásnak és útnak a során ugye ismerkedett meg a számikkal, illetve a számi nyelvvel, és fedezett fel olyan tulajdonságokat a magyar és a számi között, amiről azt gondolta, hogy hát itt bizony valami hát rokonságról van szó. A 1770-ben publikálta, bocsánat, ezzel kevertem össze.
De igaz az, amit ő ír? Tehát megállja a helyét,
igen,
az ő munkája?
Igen, vannak benne olyan megállapítások, amik ma is megállják a helyüket, de az azt tegyem hozzá rögtön, hogy például a magyarnak és a finnek a rokonságát először a 17. század végén állították.
Már akkor?
Egy német tudós, akit úgy hívtak latinos nevén, hogy Martinus Fogelius.
De azért érdekes, mert már tulajdonképpen a Sajnovics is nagyon korainak számít, ugye ez nagy... A többi nyelvek rokonságának a felfedezése az általában ezt később jött, mint ez, és ezek szerint még ennél korábban is volt.
Igen, tehát a 17. század végére lehet datálni. A Sajnovicssal kapcsolatban azért mondjuk meg azt, hogy akkor, amikor a különféle tankönyvek vagy kézikönyvek arról írnak, hogy a történeti összehasonlító tudománynak a módszertala mikor kezdett kialakulni, akkor a tisztességes kézikönyvek mindig Sajnovicsot említik meg első sorban, és nem Sir Jones-t, ugye?
Érdekes, hogy pedig ő nem is volt nyelvész.
Nem is volt nyelvész, így van.
Hát nagyon szépen köszönjük, Marian. Egyelőre lejárt az időnk, úgyhogy be kell fejeznünk a beszélgetést. Nagyon szépen köszönünk minden tájékoztatást és a beszélgetést.
Éljen a magyar nyelv!
Éljen sokáig!
Igen, köszönöm szépen.
Köszönöm.
Hallgatóinktól pedig elbúcsúzzunk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.